Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor tavalyi tárgyalásokat követően idén is megbeszélés folytatott Bukarestben Marcel Ciolacu román kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A két vezető a magyar-román kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseiről egyeztetett. Orbán Viktor arról is biztosította tárgyaló partnerét, hogy az EU tanácsának soros elnökeként Magyarország ősszel napirendre veszi Románia teljes körű schengeni csatlakozásának ügyét. A miniszterelnök munkábéden tárgyalt a határon túli magyar szervezetek vezetőivel Tusnádfürdőn, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan. Megállapították, hogy az elmúlt évek nemzetpolitikájának köszönhetően a külhoni magyar közösségek az élet minden területén erősödtek. A magyar miniszterelnök majd délelőtt mond beszédet a programsorozat keretében. A magyar kormány soha nem kért olyat a trianoni utódállamoktól, amit ne biztosítana a Magyarországon élő kisebbségek számára, jelentette ki Semjén Zsolt a 33. bálványosi nyári szabad egyetemi és diáktáborban. Most is azt kérjük, hogy ők is ugyanezt biztosítsák a területeiken élő magyarok számára, szögezte a miniszterelnök helyettes. A kormány célkitűzése az, hogy aki meg akar maradni magyarnak, az meg is maradhasson, ahol csak pislákol a magyar tudat, oda mindent megadunk, hogy ez a szikra lángálóbban hasson, fogalmazott. A kőolajszállítás leállításával teljesen érthetetlen módon Ukrajna nyíltan zsarolja Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy míg a szintén orosz rossz nyelvt szabadon szállíthat olajat Csehországba, addig a tűzszünet és a béketárgyalások mellett kiálló Magyarországra és Szlovákiába olajat küldő Lukoil, annak ellenére sem, hogy egyébként a vállalat nincs az uniós szankciós listán. Azt mondta, szeptemberig megoldást kell találni, különben üzemanyaghiány lehet itthon. Megemlítette azt is, bár Magyarország nem akar visszazsarolni, de Ukrajna tőlünk szerzi be az áramszükségletének 40%-át. Gulyás Gergely szerint nem fogadható el, hogy két tagállam mellett nem áll ki Brüsszel egy nem uniós országgal való vita kapcsán, hozzátéve, hogy az Európai Unión belül elvileg nem érhet hátrány két országot azért, mert a béke mellett áll ki. A kormányinfón elhangzott, gyalázatos az Európai Unió bíróságának migrációs ítélete, egy Magyarországgal szembeli példátlan ellenszem van. Ha az Európai Bizottságnak az a célja, hogy Ausztria és Németország felé ezrek induljanak el, akkor nem állunk ezzel szembe. Szó volt arról is, hogy Magyarországon nem fordult elő, hogy az ellenzéknek járó bizottsági posztokat ne kapnák meg az érintettek, de az Európai Parlamentben hiába van egy objektív kiszámítási módja annak, hogy melyik frakciónak melyik tisztség jár, ezt megszegte az EP többsége, amikor a Fidesz által is alkotott Patrióták Európáért frakciónak egyetlen nekik járó tisztséget sem szavaztak meg. Az Európai Unió átutal 1,5 milliárd eurót Ukrajnának a befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételekből védelmi és újjáépítési célokra, jelentette be az Európai Bizottság. A Kreml vagyon felhasználásának a legjobb üzenete, ha ezt az összeget Ukrajna és egész Európa biztonságosabbá tételére fordítjuk, jelentette ki a végrehajtó testület elnöke Ursula von der Leyen az ex-közösségi portálon közzétett üzenetében. Végül az időjárásról, nagy részt felhőtlen lesz az ég a folytatásban, zavartalan a napsütés, így csapadék nem hullik, és a szél is gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Egri csillagok az Egri várban augusztus 2-án és 3-án 20 órai kezdettel.
Barátság, hűség, szerelem, hazaszeretet.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az új ember július 28-ai száma. A tartalomból. Új püspök a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyében. Ferenc pápa üzenete az olimpiára. Harmóniában a valósággal. Beszámoló az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatról. Isten közel van az élet minden szakaszában. Ferenc pápa üzenete a nagyszülők és idősek 4. világnapja alkalmából. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Fehér József technikus, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek a bemondó Klész Beáta. 20 óra 5 perckor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát sugározzuk. 21 órakor hírek következnek. Majd Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a miskolci-tapolcai Akropolis szabadtéri színpad nyári programjait ajánljuk figyelmükbe, ezt követően a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis tábor lehetőségeit ismertetjük. Végül pedig beszámolunk az Egri Gárdonyi Géza Színház 2024-25-ös évadának előadásairól. Rövid ajánlónkban Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kulturális menedzserét hallják.
Minden évben igyekeznek a kollégák valamilyen újdonsággal előrukkolni, itt természetesen a rendezvény szervezőkről beszélek, és csábítgatni a gyerekeket. Ilyen új tematikával hirdetett napközink a Bergengóci kreatív bábos tábor és a Natura fotózó napközi, vagy fotózó napközi, hogyha ezt magyarosan ejtjük, illetve a 3 évvel ezelőtt már megismertetett Mesterségem címere napközi, melyet az idén ismét elérhetővé teszünk. A lovagi tornák terén 2 turnusban szervezzük a én nagy szívügyemet is, az apród és udvarhölgy képző napközit, ahol az udvarhölgyek apródok, királyok és királynék életét ismerhetik meg a gyerekek, érdekes történelmi háttérrel gazdagítva. És a legtöbb napközit azonban a 7 és 14 éves korosztály számára szervezzük, napi 3-szori étkezést biztosítunk.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyház fél órája szól, majd Komárom kettészakításáról szóló összeállításunkat hallgathatják meg. 21 órától 22 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspököt hallják 12. Pius pápáról és a katolikus egyház, valamint a Szentatya hűsies embermentő tevékenységéről. 22 óra 5 perckor kezdődő Közélet című műsorunkban egy zarándokkönyv bemutatójáról számolunk be, és szólunk a Hollóházi templom felújításáról és a sárospataki felekezetek támogatásáról. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai a 4 sarkalatos erény közül az okosságról beszélgetnek. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A Tudós Lány egy ismeretterjesztő videósorozat, amely a természettudomány, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika területeit mutatja be egy-egy epizódban, ezáltal vonzóvá téve a tudomány világát a fiatalok számára. A Nemzeti Tehetségprogram támogatta STM 23005 projekt indulásáról, magával a Tudós Lánnyal, Novák Blankával, az Egyetem Biológiai Intézet kutatóbiológusával, valamint a projekt vezetőjével, dr. Rázsi Andrással, a fizika tanszék adjunktusával beszélget Nagy Krisztina kolléganőm. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Pócsik Attila hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a számítógépes geometriai modellezés egyik legnívósabb nemzetközi konferenciasorozatának, a KET24-nek. Az eseményen a résztvevők három szekcióban hallhattak előadásokat a számítógépes tervezés és alkalmazás témakörében, a világ minden tájáról, így az USA-ból, Kanadából, Japánból, Franciaországból, illetve a környező országokból érkező előadóktól. A konferencia egyik plenáris előadója, az EKE informatikai karának dékánja, dr. Hoffmann Miklós volt, aki köszöntőjében az egyetem, illetve az informatikai kar történetéről, valamint az itt folyó munkáról beszélt. Kiemelte, megtiszteltetés, hogy a terület legjobbjai látogattak most Egerbe. Hozzátette, a szakemberekkel élő az egyetemi oktató-kutató kapcsolata, de az ilyen személyes találkozások további közös munkát eredményezhetnek. Ünnepélyes keretek között vehették át okleveleiket a nyári egyetemek résztvevői a Líceum kápolnájában. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idegen nyelvi képző és szolgáltató központ szervezésében zajló kéthetes magyar nyelv és kultúra nyári egyetemen 13 résztvevő, a kínai egyetemi hallgatók számára szervezett angol nyelvi táboron pedig 20 hallgató teljesítette sikeresen a követelményeket. A kéthetes kurzus során a napi 6 magyar, mint idegen nyelv tanúra mellett számos kulturális program is várta a résztvevőket. A 10 különböző országból érkező hallgatók az előzetes nyelvi szintfelmérő alapján nyelvtudásuknak megfelelő csoportokban tanulhattak. A nyelvi fejlődés mellett a résztvevők életre szóló barátságokat kötöttek, valamint felejthetetlen élményekkel is gazdagodtak. Nyilvánosságra hozta a 2025-ös európai egyetemi rangsorát a Cucarelli Simons világranglista készítő cég. A listán 15 magyar felsőoktatási intézmény, köztük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is a legjobbak között szerepel. Az összesítés kialakításánál több mint 40 európai ország 684 intézményét vizsgálták, az akadémiai elismertség, az oktatók és hallgatók aránya, a munkáltatói megbecsültség, a fenntarthatóság, valamint a nemzetközi együttműködések aránya alapján. Korábban a Times Higher Education Impact Rankings rangsorában is kiemelt helyen szerepelt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A szegénység felszámolása kategóriában a második, a szárazföldi ökoszisztémák védelmében pedig a harmadik legjobb magyar intézmény lett az EKKE. József az igaz ember mottóval várta a résztvevőket az idei Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A táborozók kerekasztal beszélgetéseken, kiscsoportos és műhely foglalkozásokon, szentmiséken, valamint különböző előadásokon is részt vehettek. A 42. találkozó nyitó szentmiséjének főcelebránsa, dr. Ternyák Csaba egri érsek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nagy kancellárja volt, aki homiliájában Szent Józsefről is arról elmélkedett, kit is hívunk igaz embernek a mai világban. Kiemelte, Szent József igaz volta abban állt, hogy mindig ébenen és nyitottan fogadta Isten üzeneteit, amelyeket álmában küldött neki, és egyre inkább megtanult a rábízottakért, Máriáért és a kis Jézusért élni. A főpásztor ezután arra buzdította a fiatalokat, hogy tanuljanak meg másokért élni, és Szent József példája legyen útmutatás, hogy jó édesapák és édesanyák legyenek, és igazi hivatást válasszanak. A táborba az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói támogató és szolgáltató központja és a kortárs segítő mentálhigién és tanácsadó irodája is kitelepült, ahol az egyetemek képzési kínálatát és a hallgatói szolgáltatásokat egyaránt népszerűsítették az érdeklődőknek. A résztvevő családok gyermekeinek továbbá különböző foglalkozásokkal, valamint pályatervezési, pályaorientációs és mentálhigién és szakmai programokkal készültek. Közösen indít mesterfokozatot nyújtó osztatlan gyógytestnevelő tanár és tanító alapképzési szakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Soproni Egyetem. Erről írt alá megállapodást a két intézmény rektora július 23-án Egerben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fő képzési területe a pedagógus képzés, melynek teljes palettája elérhető a jelentkezők számára. Az egyetemen tanulók jelenleg 17 közismereti tanári szak közül választhatnak. Az együttműködés eredményeképpen sikeres akkreditáció után a felvételizők gyógytestnevelő tanárszakot is társíthatnak a testnevelő tanárszak mellé a jövőben, ismertette a sajtótájékoztatón az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora. Dr. Pajtókné dr. Tali Ilona kiemelte, a Soproni Egyetemmel kötött együttműködés révén nem csak Egerben bővül a képzési kínálat, hanem Sopronban is elindulhat a tanítóképzés. A közös képzések közös oklevelek kiadásával zárulnak. Professzor dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a közös munka révén Sopronba sok-sok év után újra hazatérhet a tanítóképzés, és a jövőben e szakot is kínálhatják majd a jelentkezőiknek. Az egyetem híreit Pócsik Attilától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
András, mesélj nekünk kérlek arról, hogy honnan és milyen céllal indult útjára az ismeretterjesztő sorozat.
Hát ugye az elsődleges célunk az volt, hogy a tudományt népszerűsítsük, és amikor elkezdtünk gondolkodni a részleteken, hogy hogyan lehetne ezt jól megcsinálni, akkor arra gondoltunk, hogy ha a fiatalok körébe szeretnénk népszerűsíteni tudományt, akkor oda kell menni, ahol a fiatalok vannak. És hát volt egy másik cél, hogy ilyen sztereotípiákat döntögessünk egy kicsit, mert hogyha én azt mondom neked, hogy tudós, akkor meg nem csak neked, hanem bármelyik hallgatónak leginkább az jut az eszébe, hogy 50 éves elmúlt, szakállas, fehér köpenyben van, hülyeségeket beszél, vagy legalábbis úgy beszél, hogy nem nagyon értjük a dolgot, és hát úgy gondoltam, hogy akkor legyen ennek a szöveges ellentétje. Ugyanis hát bármilyen furcsa, de ebből a sorozatból azért elég sokszor kiderül, a lányokból is lehet tudós, ugye, és ez Blanka nagyon sok ilyen hölgyet talált, akivel interjút is készített, de nem akarok spoilerezni, ezt majd ő el fogja mesélni. De hogy honnan jött a tudós lány ötlet? Tehát úgy voltam, hogy akkor keresünk egy olyan valakit, aki a tudomány népszerűsíti, aki mindenben ellenkezője ennek a szakállas 50 éves férfinak, és hát találtunk valakit, aki nem férfi, hanem hölgy, nem múlt el 50, hanem éppen hogy 20 éves, pláne nem szakállas, és ritkán van rajta fehér köpeny, bár azért időnként azért az előszokott fordulni, de ez még talán belefér, és hát így esett a választás Blankára.
Blanka, megtudtuk, hogy hogyan lettél te a tudós lány, milyen érzés volt, mikor felkértek erre a szerepre?
Igazából 10 éve tudós lányként tevékenykedek, mert 15 éves koromban kezdtem el itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen kutatni, és ez vált a szenvedélyemmé, ami a mai napig kitart. De amikor felkértek erre a megtisztelő szerepre, akkor végtelen öröm öntötte el a szívemet, mert több éve végzek tudománykommunikációs tevékenységet, mentorálást középiskolások körében, és azt látom, hogy egy nagy információ hiány van, és szükséges nekik azt, hogy lássák valódi élő húsvér példákon keresztül, hogy nekik is lehetséges a most még nagyon távolinak tűnő céljaikat elérni. Amikor a középiskolásokhoz bemegyek előadást tartani, vagy akár személyes mentorálásra, akkor sok esetben a szünetben beszélgetünk, és hát le is késik az óráikat, ami nem a pozitív hozománya, de látszik bennük, hogy fölcsillan az a fény a szemükben, és hogy ők is szeretnének valamit tenni egy számukra fontos területen, ami sok esetben kiderül, hogy azért a tudomány iránti kis kíváncsiság ott van, parázslik az a tűz, de ezt mi remélhetünk illetőleg lángra lobbantjuk és oxigénnel tápláljuk a Tudós Lány sorozatban. A másik része pedig, ahogy András is említette, a nőiség kérdése, ami összefonódik a tudománnyal. Fontos volt, hogy az interjú alanyainknál felfedeztünk olyan témákat, hogy mondjuk hogyan lehet összeegyeztetni az anyaságot a karrierrel, a családot a tudományos munkával, és azt, hogy nőként nekünk milyen szuper képességeink, Istentől kapott ajándékaink vannak, amikkel például nem csak személyes téren, hanem a munkahelyen is legyen az kommunikációs készség, harmóniára való törekvés, gazdagíthatjuk azt a környezetet, és hogyan lehetünk tudós lányok akármilyen területen.
Ezeket a Tudós Lány kalandjait ugye az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum televíziójának oldalán tudják elérni a nézők. Mi alapján építettétek fel a tematikákat, és mik voltak ezek?
Hát igazság szerint, amikor elkezdtük ezt az egészet, hát annyit szeretünk volna, hogy legyen egy, hát mondhatom azt, hogy influencer, egy influencer lány, aki majd a tudományról fog mesélni, de megmondom őszintén, hogy ettől sokkal több ötletem eleinte még nem volt. Tehát az első az volt, hogy leültünk egy kávézóba, és hát elkezdtünk beszélgetni, mert igazság szerint erre már ugye, rövid tapasztalatom, vagy már hát egyre hosszabbodó élettapasztalatomnak köszönhetően így rájöttem, hogyha leülünk és beszélgetünk, akkor abból úgy kiszoktak jönni dolgok, és minél kötetlenül beszélgetünk dolgokról, annál több minden szokott kijönni, és itt is ez történt, hogy oké, hát azt tudjuk, hogy akarunk csinálni egy videósorozatot, oké, legyen Blanka a tudós lány, akkor még talán a neve se volt meg, ugye erős is meg Blanka, hogy az később jött, hogy csak.
Én úgy emlékszem, hogy a beszélgetés végére ford ki a név.
Igen, valahogy úgy. Meg hát ugye akkor jött az, hogy legyen több epizód, illetve úgy több epizód, hanem hogy egy epizódon belül több kis részlet, és hát ott találtuk ki azt, hogy legyen egy utcaembere, amikor megkérdezzük az utcaemberét, és akkor utána magyarázzuk el, hogy hogyan működnek azok a dolgok, hogy a tudós lány adjon választ is. És hát ez viszont a te ötleted volt határozott, erre emlékszem, hogy mélybe kell keresztül magyarázzuk el. Ezt meséltem, mert ez nagyon jó pofadalok szerintem.
Még az utcaemberéhez azt a kiegészítést szeretném, hogy azért a 10 epizód leforgatása közben nagyon jól összekovácsolódott a stáb, és mindig kíváncsian vártuk az utcaemberét, mert hát kaptunk megmosolyogtató válaszokat, tehát szerintem abból nagyon jó összeállítások születtek, igaz, András?
Igen, hát alig vártam. Nagyon szeretek, mert szerintem még magamtól is kimennék egy utcaemberét megkérdezni, mert nagyon szórakoztató volt.
Új hobbink is lett akkor a sorozat által, de a mémológia pedig azért született meg, mert én nagyon régóta, hát még amikor innovációs versenyekre jártam, emlékszem egy ilyen zöld bakteriális betegséget jodamesterrel szemléltettem mémen keresztül, és látom azt, hogy a mémek egy ilyen univerzális nyelv az égenerációsok számára, tehát egy olyan kommunikációs csatorna, amin szélsebesen száguldanak az információk, nagyon könnyen megjegyzik a vizuális behatások alapján, és úgy látszik, hogy bejön, mert több pozitív visszajelzést kapunk ezzel kapcsolatban.
Általában a STEM tárgyak, ugye a természettudomány és a matematika nem kapnak olyan nagy figyelmet az iskolákban. Mit ad mégis a matematika és a természettudományok oktatása a gyerekek számára?
Hát nagyon sok mindent. Attól sokkal, de sokkal többet, mint azt elsőre gondolnák. Tehát, hogy a matematika mit ad, hát nem véletlenül egy kötelező érettségi tárgy. Én ugye fizika tanár vagyok elsősorban. Hát szoktuk is mondani amúgy, hogy fizika tanár vagyok, de a fizika a matematikának az egyik trójai falova. Bejön a fizika órára, és mégiscsak számolunk. De ugyanakkor pedig azért el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg kompetenciát fejlesztünk ezeken a természettudományos órákon. Ugyanúgy a szövegértést, ugyanúgy a logikát, ugyanúgy az anyanyelvet, ugyanúgy az idegen nyelvet, tehát ezek a kompetenciák ugyanúgy fejlesztésre kerülnek, amikor valaki fizika, biológia, kémia órákra jön. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy akkor megragadnám az alkalmat, és megválaszolnék egy kérdést, amit nagyon gyakran föltesznek. Miért kell nekem ezt tanulni? Miért kell nekem tudni ezt vagy azt, most nem is akarok példát hozni. Hát erre kettő választ szoktam adni. Egy, én még nem láttam olyan éhező embert, aki természettudományokat tanult. Tehát nem akarok más szakmákat mondani, éhező természettudóssal én még nem találkoztam. De ha mégse természettudományos pályára áll valaki, mert nem kell mindenki annak lenni, hát nekünk se hiányzik a konkurencia olyan nagy számban, de most viccet félretéve, Nem lehet, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan működik a világ körülöttünk. Mert azért ne felejtsük el, hogy az áltudományok, én nagyon szeretem a social médiát, ezt azért gyorsan hozzáteszem, hogy én nagyon szeretem a social médiát, de hát ennek van azért egy olyan mellékhatása, hogy ilyen álhírek, áltudományok elég szépen tudnak terjedni rajta, és hogyha gyakran szoktam mondani, hogy ha odafigyeltél volna fizika órán, akkor most nem akasztanád a nyakadba azt a, mit tudom, milyen sugárzás ellenvédő medált, meg nyugodtan beraknád a mikrosütőbe a virslidet, hogy megfőzd. Tehát biológia oldalról meg inkább Blanka mesélje, mert
igen,
inkább
igen.
Az ő területe.
Hogyha a készségekre gondolok, és a biológia tanulására, akkor elsőként a probléma megoldó készség jut az eszembe. Természetesen ez más területekre is érvényes, de hogyha a biológiára gondolunk, akkor vannak a pionír szervezetek. Azok az organizmusok, amik egy kipusztult területen jönnek létre, és telepítik be azt az adott területet, és sok esetben láthattuk akár még a magyar történelem során is, hogy voltak olyan helyzetek a történelem során, hogyha már itt egriek vagyunk, akkor a török megszállásra elég gondolni, amikor valamilyen kihívással szembesültünk, valamilyen nehéz körülményben voltunk, de mégis tudtunk egy gazdagító megoldást kínálni. És szerintem ez a probléma megoldó készség jellemzőnk ránk is, nem csak azért, mert mint magyarok ilyen hungarikum, hogy kiskapukat keresünk, hanem megvan ez az ellenálló képességünk, és ez szerintem nagyon fontos a biológiában, hiszen mi próbáljuk természetesen a legszebb oldalait bemutatni, de szeretnénk egy teljes körű képet adni. Az is része, hogy vannak olyan dolgok, amikor hibajelek jönnek, amikor buktatók, de mégis inspirál minket az a szenvedély, ami éltet a tudomány iránt, és ez visz előre. És ez a fajta képesség bennünk, mint magyarokban is megvan, elég arra gondolni, hogy C-vitamint beveszünk reggel, Enrico Fermi földön kívüli lényeknek nevezett minket, golyóstollat használunk, számítógépet, tehát a tudomány az körülvesz minket, és szerintem ezért is egy nagy áldás, hogyha természettudományokkal foglalkozhatunk.
Igen, meg azért ne felejtsük el, még annyit hozzátennék, hogy minden összefügg mindennel. Tehát a történelmet, az irodalmat, úgy általában a művészeteket is jobban megérti az az ember, aki jártas a természettudományokban. Tehát egyszerűen korepetáltam egy srácot fizikából, matekból, amikor még fiatal volt, színésznek készült, az is lett belőle, és nem nagyon akarta tanulni ezeket a dolgokat, és azzal tudtam meggyőzni, hogy figyelj, nem leszel olyan jó színész, ha nem tanulod meg. És nézett rám, ugye a kis kamaszos daccal, hogy de miért? Mondom, mi van, ha egyszer Newtont kell eljátszanod? Honnan fogod tudni, hogy mi fájt annak az embernek? Hogy mi motiválta őt? Mert mi van, ha egyszer majd valamelyik természet, bármelyik természettudóst mondhatnám is, akkor úgy áttört a dolog, akkor úgy elkezdte érdekelni. Hát nem lett matekfaktos, de legalább jelesre érettségizett.
És érdekes, hogy mennyire sok területhez kapcsolódik. A másik, ami eszembe jutott, hogy András ezt mondta, hogy azért a mai világunkban már nem él az a régi triumvirátus, hogy orvos, ügyvéd vagy csalódás lehetsz, hanem...
Ez nagyon jó. Ez még nem is hallottam, de nagyon jó.
És ma már vannak olyan tudományterületek, ahol tényleg egyénileg és anyagilag is ki lehet teljesedni, sőt, olyan horizontális területek is, mint a bioinformatika, környezetfizika, orvosbiológia, amik innovatív részeket, szegmenseket képviselnek, és nagyon nagy igény van rá a piac szempontjából is. Illetve azt látom, hogy nagyon sokan fiatal kutatók egy eszméletlen jó produktummal állnak elő, viszont jön egy olyan blokk, hogy nem tudják ezt hogyan skálázni, értékesíteni, és ezért is fontos, hogy megmutassuk, hogy a tudomány kombinálható vállalkozásokkal is, amivel szélesebb körben tudják terjeszteni az adott innovációjukat.
A tudás az nem csak szép, hanem pénzre váltható.
Hogyan lehet felkelteni a diákok érdeklődését a tudomány, technológia, mérnöki tudomány és a matematika iránt?
Szerintem elég könnyen. Hát meg kell nekik mutatni, hogy ez egy érdekes, szép dolog. Igazság szerint mindig az életből kell példákat venni, hogyha bármilyen tételt elkezdünk. Még a legunalmasabbnak tűnő tudományos tételnek is van valami gyakorlat. Mindig, bocsánat, saját magam szavába vágva, egyszer megkérdezte tőlem egy diák, hogy van erre példa az életben? És az volt a válaszom rá, hogyha nem lenne rá példa, akkor az olyan lenne, mint egy nem létező feket a macskát kergetnék egy sötét szobában. Persze, hogy van rá példa. Mindenre van példa. Mindig van példa, és hát onnan kell elkezdeni a dolgot. És hogy ez hogy lesz egy tolócsóbb egy kilokenyér? Mert valahogy minden tolócsóbb lesz egy kilokenyér.
Ami nekem ehhez a témához kapcsolódóan eszembe jut, amikor elkezdtem a Job the STEM podcastot, angol nyelven folytatok sikeres fiatal kutatókkal interjúkat, akkor megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy ezek a sztereotíp dolgok, hogy elefántcsontoronyba elvonult strébel alakok lennének ezek az innovátorok, nem igaz. Vannak repülőgépvezető pilóták, balettáncosok, tényleg olyan egyedi az új lenyomatunk, hogy nem lehet ilyen sztereotíp jelzőket ráaggatni rájuk. És az is egy érdekesség, amit még megfigyeltem, hogy a személyiségünk is nagyban befolyásolja azt, hogy milyen kutatók vagyunk, tudományterülettől függetlenül. Vannak a diplomaták, a karizmatikusok, akik egy ügyet felkarolnak, és azt nagyon szenvedéllyel adják elő, tényleg próbálják megvédeni azt, amit kutatnak. Egyébként ez így környezetvédelemnél nagy számban szokott felmerülni. De vannak, akik analitikus elmék, akik szavakkal támadnak, de számokkal védekeznek, a logikusan gondolkodó, racionális alakok. Ugyanakkor ott vannak a pirománok, akik szeretik a határokat feszegetni, és tényleg új innovatív dolgokat felfedezni, szóval nem lehet skatuljába bezárni őket, és szerintem, hogyha látják azt, hogy személyiségtől, háttértől, akár még otthoni családi lehetőségektől függetlenül is azért nagyon sok út áll előttük, főleg azért, mert Magyarországon már egyre támogatottabb ez a képzés, és akár itthon, akár külföldön folytatják a tanulmányaikat. Szerintem, hogyha valakinek megvan a szenvedélye, de ugyanakkor az elhivatottsága és a mindennapi kis lépésekből építkező szorgalma, akkor a határa csillagoség. Tehát én teljes szívből biztatom azt a hallgatót, aki érdeklődik ilyen STEM területek iránt, hogy vágjon bele, mert megéri.
Kicsit avassuk be a hallgatókat abba is, hogy miről szóltak ezek a részek, miket hallhatnak az epizódokban.
Kezdődött biológiával, ahol a botanikus kertben vettünk fel egy interjút dr. Pénzesné Kónya Erikával, és abban a részben is természetesen megjelentek az utcaembere és a mémológia szegmensek, meg lehet tudni, hogy miért volt olyan sima Pavlov haja, szóviccekben bővelkedő, de hát olyan trendingelő témák is megjelentek, mint a mesterséges intelligencia. Itt nem árt megjegyezni, hogy ennek a tudományterületnek nem csak a szakmai, technológiai hátterét mutattuk be, hanem bizony azokat az etikai határait is, ami megmozgatja az ember elméjét. Mi lesz, hogyha a robotok átveszik az irányítást nagyon leegyszerűsített módon? Mi van a személyes adatvédelmünkkel kapcsolatban? Mi a helyzet? De volt szó kémiáról is, dr. Hajdú Jedlovszki Angélával, aki egy nanokémiai kutató, és egyben a Nők a Tudományban Egyesületnek az oszlopos tagja, tehát vele is nagyon jól lehetett kombinálni a tudomány és nőiesség témákat, de volt matematikáról szóló rész is, ahol felfedezhetik a hallgatók, hogy miből is áll a flörtölés egyenlete a mémes részben, vagy akár, hogy az utcaembere emlékszik-e a másodfokú egyenlet megoldó képletére.
Spoiler, ezek nem.
De egyébként, tehát milyen az élet, hogy összehozott egy olyan diákkal, akiknek egyébként én tartottam már előadást a gimiben, és kiderült, hogy ő emelt matekfaktos. Tehát gyönyörűen elmondta az egyenletet.
Igen, volt, aki tudta, de mondjuk fura lett volna, hogyha ő nem tudja.
Hát ő szépen szerepelt, igen.
Igen, természetesen.
És még egy kedvenc részem volt, ahol nekem az egyik kedves barátnőmmel készítettünk interjút a Néprajzi Múzeumban Budapesten, a Népligetben, és ő most Magyarország ENSZ Junior küldötte, neki pedig a szívügye a fiatalok felkarolása, azt az epizódot, mint minden mást is teljes szívből ajánlok.
Igen, annyit elmondhatok személyen, nekem az az egyik kedvencem eddig, de ez...
Megsugom nekem is.
Nekem is, igen, nagyon, mindegyik nagyon jó, tehát ne félreértés, ne esik, mindegyik nagyon jó, de az kicsit olyan, úgy pozitív értelemben kilóg a sorból, kiemelkedik a többi közül, mert...
Szerintem az is hozzájárul, hogy azért mi már egy-két éve ismerjük egymást, és teljesen más a beszélgetés, amikor van valamire építkezni, mint amikor akkor 5-10 perccel ismertük meg egymást, de igen, különleges téma, és szerettük volna azt bemutatni, hogy azért rengeteg tudományterület létezik, beleértve a politika tudományt is, amit ő ugye külföldön tanult. És azért nem spoilerezek, de érdekes témák is meg fognak jelenni. Az egyik olyan, amiben két olyan területet kombinálunk, ami nagyon távol áll egymástól, de mégis szorosan összekapcsolódik. Szerintem András tudja, hogy miről beszélek.
Igen, nagyon titokzatos vagy, de ha nem tudnám, miről beszélsz, most nagyon elkezdene érdekelni, az biztos.
András, Blanka, én köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velem, és tudtunk beszélgetni a tudós lányról, és hogy általatok most még több fiatal megismerhette a tudománynak a szépségét. Blanka ilyen szép példát mutatsz nekik, úgyhogy én további sok sikert kívánok nektek a jövőbe, és izgatottan várjuk a további epizódokat.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Líceum Televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a július 18-a és 21-e között megtartott Egerszalóki ifjúsági találkozó egyik műhelyét idézzük fel, melyben Csontos Gergely mutatja be a férfi sátor közösséget.
A Zöldi Pali neve, akit hát sajnos nem lehet megkerülni, pedig ő sem biztos, hogy egyetértene azzal, hogy ennyiszer idézzük a nevét, de őt mondjuk így szellemi atyánknak, ha lehet így mondani. Ez a szellemi atyaság, ez pusztán az ő bátorságából fakad, hogy mert kérdést feltenni, és mert ezzel másokat megszólítani. És hogy az a bölcsesség, amit ő összeszedett és átadott, az teljesen saját életútjából, saját tapasztalataiból származott. És ennek megvoltak neki is a bencés diák gyökerei, meg a előző politikai korszaknak a gyökerei, amiben ő fölnőtt, amiben ő dolgozott. Ugye egy 60 pluszos emberről beszélünk, és ennek a hozadéka. Az, hogy ő ezt továbbadta és szétterjesztette, az nem azt jelenti, hogy csak az igaz, amit ő mond, és mindent úgy gondolunk, ahogy ő azt elmondta, hanem inkább azt jelenti, hogy annak mentén gondoljuk tovább a dolgokat, és mindig a saját élettapasztalatunkkal és csekélyke életbölcsességünkkel próbáljuk kiegészíteni. A sátor alapvetően, igen, a honlapunkon azt hiszem így szerepel, hogy zömmel vallásos férfiak, vagy a zömmel keresztény férfiak közössége. A férfi sátornak nem célja és előírása, hogy keresztény legyen. Ez mondhatni spontán alakult így, nyilván azért, mert azok, akik ezt elindították, ők keresztények voltak, és akiket ezekkel a kérdésekkel megtaláltak, megszólítottak, a saját ismeretségi körükből azok is keresztények voltak, és ahogy mondtam, hogy ez organikusan szerveződött, személyes alapon szólítottunk meg egyre több embert, ezért ez így egy keresztény környezetben alakult ki. Engem is például a Hajnal Gergő barátom 15 évvel ezelőtt úgy szólított meg, hogy én egy szakmai továbbképzésen voltam, ahol ő egy ilyen koordinátor volt, és akkor elhívott engem egy ilyen elvonulásra, amire elmentem, mert fölcsillant a szemem, hogy ja, férfi sátor, én erről már hallottam. És hát, hogy honnan hallottam, igen, a másik forrás, ami kapcsolódik a férfi sátor szellemiségéhez, az a Richard Rohrnak az idézett Férfi útja című könyve, ami a Palitól teljesen független, tehát a Pali a saját önismereti útját kezdte el járni, aztán egyszer csak a kezébe került a férfi útja, tehát ő egy Amerikában élő ferences szerzetes, aki, hát most egy időben nehéz elhelyeznem, hogy a 70-es, 80-as években, hát előadás sorozatokat tartott fiataloknak, férfiaknak, nagyon sok kutatást végzett törzsi kultúrákban, és az ilyen férfi mintákat, férfi értékeket igyekezett felkutatni, összehasonlítani a törzsi kultúrákkal és a mai kultúrákkal, és ezekből valamilyen tudásanyagot fejleszteni. És megírta ezt a könyvét, tehát nem is könyvet írt, mert ez valójában a előadásoknak a gyűjteménye, valószínűleg hasonló környezetben előadott előadások gyűjteménye, és A Pali ezt a kezébe vette, és rájött, hogy hát ez ugyanaz. Ugyanaz, amit ő keres. Richard Rohrra szoktunk így hivatkozni, de nincs ilyen, hogy szellemi vezető, vagy ilyen nagy guru, akit mi vezetőnknek tartunk. Szívesen meghívlak titeket egy pici gyakorlatra, egy kis rajzolásra. Nagyon egyszerű, ilyen pálcika emberes dolgokra kell gondolni. Én arra szeretnék meghívni titeket, az előadásban szó volt erről a filmszalagról, életünk filmszalagjáról. Hány képkockán látszunk kereszténynek rajta, de itt most nem ilyen önbevallásról lesz szó, hanem inkább arról, hogy ha visszagondolunk arra, hogy a mi istenképünket, a jelenlegi istenképünket mi határozta meg, a nagyapánk, az apánk, idősebb testvérünk, buszsofőrbácsi, a boltos, a hajléktalan, akivel egyszer találkoztam gyerekkoromban és megszólított, ezek az apa figurák, akik végigkísérték a gyerekkorunkat. Ezekből a találkozásokból, ezekből a jelenetekből milyen képek vannak hatással a jelenlegi istenképünkre. Ezt, ha megpróbáljátok lerajzolni, vagy akár csak leírni címszavakkal, ha úgy könnyebb, hogy tudjatok kapcsolódni hozzá ezt magatoknak elsősorban, akkor erre szívesen várlak titeket. Hát lehet, hogy ez túl intim kérés, hogy utána ezt osszuk meg, de akinek van hozzá bátorsága, mégis ezt arra hívom, hogy ossza meg utána, hogy mit sikerült felidéznie, mi az az emlék, mi az a filmképkocka, amihez sikerült csatlakoznia. Érkezik közben egy kérdés.
Igen, nekem volna egy kérdésem. A gyermek Jézus, amikor 12 évesen mondjuk elcsavarog, és ezt a Bibliában olvassuk, és József ilyenkor megint csak a háttérben van, és a Mária mondja, hogy nagyon aggódtak érte. Bár a Biblia ezt nagyon szépen elsimítja, de valószínűleg itt egy elég intenzív konfliktus alakul ki a családon belül. És hogyha mai világra levetítjük ezt a problémát egy átlagos családra, akkor egy apának mi a helyes döntés, még hogyha a gyermek tudatában is van annak, hogy mit csinál valójában, ha bár nem helyesen, de mégis megteszi, és ő úgy gondolja, hogy a szülőknek nem kellene itt aggódni. Tehát egy apának ilyenkor mi a helyes döntés, hogyan kellene viselkedni a gyerekkel szemben?
Fogós gyakorlati kérdés. Nekem erre volt egy kitalált gyakorlatom, ami talán be is vált a gyerekeimnél. Hát legfeltűnőbben az első gyerekemnél, a kisfiamnál vettük észre annak idején, hogy végülis ez jól alkalmazható. Abból indul ki, hogy az apa feladata az, hogy a gyereket kihívások elé állítsa. A próbatétel, ugye? Mert hogy a beavatás, mint törzsi szertartás, amikor a gyerekből felnőtt lesz egy jól meghatározott időpontban, egy rituális keretek között, az ennek az elvnek a leképezése rituálisan. Na most ezt be lehet építeni a nevelésbe is, de nyilván ez egyéni attitűd, hogy ki mennyire félti a gyerekét. Meg ebben kell, hogy összhang legyen nyilván az anyával is. Nekünk az volt a gyakorlatunk, hogy engedem kószálni a gyereket, legyen szabadon, de szemmel tartom, és ha azt látom, hogy veszélyeselkedik rá, akkor közbelépek. De nyilván még időben. De egyrészt megbízom a gyereknek a veszélyérzetében, másrészt megadom neki a szabadságot, hogy fedezze fel a világot. Nyilván, ha azt látom, hogy lóg ki a gyerek az ablakból, akkor rohanok. Tehát nem ilyeneket kell elképzelni. Mondjuk az, hogy akár a misén a kisgyerek kószál, hát igen, az lehet, hogy zavar valakiket, de hát ha az ember mondjuk családos, vagy ilyen kisgyerekes misére megy, akkor azt gondolom, hogy ez az a normális, hogy ott vannak gyerekek, akik adott esetben zavaró tényezők. És én ebből nem is szoktam problémát csinálni, hanem hagyom, hogy császkáljon, mert úgyis visszajön. És azt gondolom, ez a bizalom kérdése, hogy a gyerek érzi-e azt a biztonságot, amit a szülő megad neki, nem csak abban a pillanatban, hanem egyébként ő biztonságban érzi magát, és ha biztonságban érzi magát, akkor elmer menni, mert akkor tudja, hogy nem esik baja. Mert én már előbb ott leszek, mint hogy neki baja legyen. De ő elmegy felfedezni, kielégíti a saját kíváncsiságát, és utána visszajön. Ez még a harmadik gyereknél vannak ilyen emlékezetes jelenetek, ahol néptáncfesztiválra elmentünk családosan, és ott elkószált a több száz ember közül, hát ilyen színpados ülős nézőtér volt, és ott mondjuk megtörtént az, hogy már nem láttam a gyereket, mert fizikailag képtelenség volt, hogy lekövessem a mozgását, de ugyanúgy visszajött, és tudtam, hogy vissza fog jönni, és csak azt figyeltem, hogy ki ne menjen. Úgyhogy én azt gondolom, ez, hogy tegyük ki a gyereket nem veszélynek, hanem kihívásnak. Ez nagyon fontos, főképp egy fiúgyerek esetében, hogy így a férfi váléréshez ez nagyon sokat hozzátesz, mert egyrészt megtapasztalja a saját határait, és kielégíti azt a kíváncsiságot, ami hát szükséges neki a világ megismeréséhez. Közben a rajzok készülnek-e? Van-e kedve valakinek megosztani?
Hát több éve történt. A képen egyébként ugye a görög templom látható, én görögkatolikus vagyok, és ott volt, hát ilyen napközis táboroztatás, még ott segítettem be, ugye a közösségi órák is kellettek régebben, és ilyen esetben még a kommunikációm az nem fejlődött ki eléggé, és nem az, hogy nem mertem, de elég nehéz volt ezt kezelni, viszont a tábor keretein belül megtanultam ezt kezelni, és szembenéztem ezzel a félelmemmel, és ezután rengeteg képkocka jött, tehát például táborokban sokat ismerkedtem, illetve egerszalókon még 3 éve mindig jöttek a programok, és én azért választottam ezt az istenképet úgymond, mert én a közösségben érzem úgy, hogy kiteljesedek, illetve mások is tudnak adni, én is tudok nekik adni. Ezzel ugye minden egyén fejlődik, illetve tanul a másiktól, és ezért választottam ezt.
Köszönöm szépen a bátorságot is, meg a megosztást is. Van-e még valaki? Én mondok addig szívesen egyet, amíg esetleg még gondolkodtok rajta. Engem nagyon sok számonkérés ért kiskoromban. Van egy olyan képem, hogy a Csornai strandon, ahova sokat jártunk, ott az egyik épületben talán fodrászszalon volt, és de teljesen üres volt, viszont ki voltak rakva, ha emlékeztek még a előző érából, ezek a nagy szárítóbúrák. Ilyen átlátszó plexi vagy műanyag. És engem az ott akkor valahogy nagyon érdekelt, hogy mi ez, vagyis hát tudtam, hogy mi ez, de hogy hát így bedugni a fejemet, az ott milyen érzés ott benne lenni, mint egy ilyen sisak. És akkor így beültem, és így magamra húztam. És egyszer csak kijött egy bácsi, nem tudom ki volt az, rám szólt, és nem emlékszem, mit mondott, meg nem emlékszem, hogy most durva volt, vagy tényleg, hogy így kimondottan elzavart, de az érzés az nagyon rossz volt, tehát én azt éltem meg, hogy rám szólt, és én akkor onnan kiszaladtam, és nagyon féltem, hogy jaj, most mit tettem. És még voltak hasonló jelenetek, de mondok még egyet, és az pont nem férfihoz kapcsolódik egyébként, bölcsödében, mert hogy én voltam bölcsödés is, egyszer ebéd után tornyot építettem az elmosogatott poharakból, és hát ugye így dőlt így ívben, és hát amikor rátettem még egyet, akkor egyszer csak ledőlt. És nem tudom, hogy összetörtek-e, vagy csak csörömpölt, de hát ez jól leszittak, és az volt a büntetés, hogy nem mehettem ki délután az udvarra, és akkor ott így, nem tudom, talán még átcsorognom kellett a folyosón, vagy valami, arra emlékszem, hogy néztem kifele, hogy a többiek játszanak, és nagyon szomorú voltam. Meg hát ez a bűntudat ugye megint, hogy mit tettem, jaj, mit tettem, hát mekkora galátságot követtem el. Ezek a példák nekem például az istenképemet úgy befolyásolták, hogy az Isten a számonkérő. Az Isten az büntet. És ezért is soroltam fel ezt a sok mindent, hogy milyen istenképünk lehet, mert nekem például ez is benne van. És nekem ezzel dolgom van, mert úgy gondolom, hogy ez egy hamis istenkép, dolgom van, hogy ezt átformáljam magamban. Tehát ilyen impulzusok is érhetnek, és hozzájárulhatnak az istenképünkhöz. A felelősség az egy előremutató dolog. Van egy feladatom. Felelős vagyok, érte? A számonkérhetőség az pedig egy utána következő, egy visszatekintő dolog, hogy amit alkottam, amit elvégeztem, annak mi lett az eredménye. Hát a legegyszerűbb példa az iskolából, mondjuk az egyetemről, ugye, a diák felelős azért, hogy kiválassza a tantárgyait, hogy miket vesz fel. Aztán vagy tanul, vagy nem, de a végén számon kérhető azért a tudásért, amit elsajátított, vagy sem. A jegyellenőr, kalauz, ő felelős a jegyek ellenőrzéséért. Ugye? Kutya kötelessége, hogy végigmenjen, mindenkit leellenőrizzen. De ha valaki blitzel, és meg kell büntetnie, vagy valaki hőbörög és balhézik, Azért ő nem számon kérhető. Arról ő nem tehet. Az én munkám szerencsére ez nincs olyan magas pozíció, hogy ez számon kérhetőséggel járna. Minimális dolgokban vagyok számon kérhető. Feladatom és felelősségem viszont nagyon sok van. A felelősséggel a munkakör ruház fel. Tehát ugye azt akkor kapom meg, amikor elvállalom az adott feladatot. Ugye az autoritás az egy belülről fakadó dolog, amiről előzőleg beszéltünk. A felelősség az pedig a pozícióval jár, a feladattal jár. A munkakörnyezetemben ez a felelősség ez nagyon jól definiált, mert hogy felelős vagyok azért a technikai irányításért, hogy a megfelelő emberek ráugorjanak az ügyre, és minél hamarabb megoldják. És itt kulcsfontosságú az, hogy minél hamarabb, hiszen az ügyfélnek érintettsége van, kiesése van, ez neki pénzügyileg is hátrányos. Viszont feladatom még a dokumentálás és a riportolás a menedzsment felé, az ügyfél felé, és ebben viszont van számonkérhetőségem, hogy időben eljut-e a megfelelő információ a menedzsmenthez. Megfelelően van-e dokumentálva az adott ügy. Na most otthon, hát azt gondolom, ez viszonylag magától értetődő, hogy alapvető felelősségünk a család jólétének a biztosítása, jó létének és jól létének a biztosítása. Legalapvetőbb, ugye Maszló piramis, jó? Tehát testi épség, jól lakottság, stb. És a tetején pedig talán az a lelki fejlődés, amihez a saját határainkat ki kell tágítani a szereteten keresztül. A felelősséget sokszor feladatmegosztásban éljük meg. Ezek lehetnek kimondva vagy kimondatlanul jól vagy rosszul definiáltak. Magamról beszélek, nálunk elég jól definiáltak. Vannak teljesen egyéni felelősségek, amiket 98%-unkban csak az egyikünk csinál, csak a másikunk. Például én vagyok a mosás felelős, a feleségemé a konyha, kivéve a kávéfőzőt, az egy külön birodalom, de kávét is legtöbbször én főzök, de nem mindig. Tehát vannak ilyen közös dolgok. És aztán nagyon sok ilyen praktikus apróságot lehet még említeni, a pelenkázás, gyereköltöztetés, kocsiba bepakolás, kipakolás, bicikliszerelésről is volt már szó, kertrendezés, karbantartás. Ezek mind-mind ugye feladattal járó felelősségek, és hát el kell végezni őket, mert megkerülhetetlenek bizonyos szempontból, vagy egy idő után. És ami terhes ebben, az nem csak a mennyiség egy idő után, hanem az, hogyha az ember pótolhatatlanná válik egy ilyen feladatban. Mert mondjuk én, mint apa, vagyok felelős otthon a műszaki dolgokért. És hogyha jön a fiam, hogy barkácsolni szeretne, ahhoz én kellek, mert én adok neki szerszámot, én vagyok ott, hogy vigyázzak rá, én tanítom meg erre, meg arra. De én kellek ahhoz, hogy levegyem a polc legtetejéről a nem tudom micsodát, és én kellek még nagyon sok mindenhez, és néha olyan részfeladatokhoz, amiket egyébként a feleségem végez, de mondjuk, ha neki problémája van, hogy nem indul be a mosogatógép, akkor ugye ahhoz is én kellek. És aztán ez fordítva is megvan, mert a feleségem kell ahhoz, hogy én el tudjak indulni otthonról, hogy mondjuk kitegye a reggelit az asztalra, mert én mással foglalkozom. Nyilván ki tudom magamtól is venni a hűtőből, meg ezt meg is teszem, de ahogy mondtam, alapvetően övé a konyha, ez ilyen közmegegyezés, ha nekem arra van szükségem, hogy eledel legyen, akkor nem a legegyszerűbb, amit magamnak el tudok állítani, hanem bonyolultabb, akkor az ő fog kelleni. Vagy ő fog kelleni ahhoz, a gyereket felöltöztessem, ott is van egy olyan részfeladat, hogy a ruhát meg kell találni. És például a ruháknak az elrakodásáért ő a felelős. Tehát vannak átmenetek, vannak közös pontok, és van az, amikor nagyon felgyűlnek, és nagyon pótolhatatlannak érzi magát az ember, és az terhes. Ez nyilván abból fakad, hogy ez nem a legoptimálisabb feladatmegosztás, ami köztünk működik, de egyenlőre nem tudtunk még jobbat kialakítani. Ami viszont ebből lejön mondjuk a gyereknek, az az, hogy ha nem jól definiált a felelősség, akkor az bizonytalanságot közvetít. És sajnos ez napi szinten megtörténik. Mert ha jön a gyerek, hogy szeretnék kimenni biciklizni az utcára, és én most azt mondom, hogy valamiért ezt így nincs kedvem jóvá hagyni, vagy éppen mással vagyok elfoglalva, akkor azt mondom neki, hogy jó, de kérdezd meg édesanyádat. De hát őt már megkérdeztem, akkor most végül is az én kezemben van a döntés. Vagy ő már megmondta, és nekem most jóvá kell hagynom, vagy mondhatok ellene, mert más a véleményem? Akkor itt most hol van az egység, hol van az egyetértés? És ha ezt nem sikerül jól lekezelni az adott helyzetben, akkor a gyerek elbizonytalanodik, hogy ugye legközelebb kihez menjen. Most tőle kérjem, vagy tőle kérjem? akkor most melyiküknek mennyit ér a szava? Mert ő azt mondta, ő meg amazt mondta. Ilyenkor ezt azzal szoktuk feloldani, ha ez így kiderül, hogy a másikat már megkérdezte, hogy akkor összeülünk hárman, akkor édesanyja, te mit mondtál? Jó, akkor én most ezzel mondhatom azt, hogy nem értek egyet, de akkor azt ott a gyerek előtt megbeszéljük, hogy azért nem értek egyet, mert már túl késő van este, hogy te most még kimenj, és lehet, hogy édesanyád így gondolta, de az én szempontom pedig ez, és akkor mi legyen a végeredmény? Jó, akkor most ne menj már ki, most más csinálunk. Ráfordulunk az estére például. A veszélye ennek az, hogy előfordulnak játszmák. Ez talán mindenkinek ismerős hatalmi játszma. A felelősség áttolása. Ugye, amikor azért nem akarom én meghozni a döntést, mert nincs kedvem felelősséget vállalni a következményért. Mert amikor tényleg nem értek egyet a másik döntésével, vagy mondjuk nem értek egyet a gyerek igényével, de tudom azt, hogy ha nemet mondok, akkor mi fog történni? Akkor sírás, fogcsikorgatás, jajveszékelés lesz, hogy nem kapok gumicukrot. Márpedig ebéd előtt nem eszünk gumicukrot. De felvállalom-e ezt a döntést, vagy belemegyek valami kompromisszumba, hogy jó, de csak kettőt. Ezt azt gondolom, mindig az adott helyzetben kell mérlegelni, vagy hát én legalábbis úgy szoktam, de ebéd előtt nem eszünk gumicukrot. Ideális esetben nem kérjük egymást számon, mert mégiscsak egy szeretett közösség vagyunk. Tehát az, hogy mi sül ki abból, amit elvégzünk, abból a feladatból, az egyrészt az egyéni szabadság kérdése, és én optimális esetben megengedem a másiknak, hogy hibázzon, és lehet, hogy nem úgy sikerül, ahogy én vártam volna, vagy ahogy elképzeltük, de sajnos olyan is előfordul, hogy számon kérjük egymást. Itt megint a rendrakás, rendtartás példáit hoznám. Ez milyen ruha? Ez hogy került ide, ez a játéknak valami alkatrésze? Ez miért van itt? Ugye, ha a szoba közepén taknyos zsebkendőt találok, amit a gyerekeim rendszeresen elhagynak. És vannak ilyen kés szavak, ezt én alkottam ezt a szót tegnap, tehát ugye vannak kulcs szavaink, amik felnyitják a szemünket, és megoldanak valamit a fejünkben. És vannak kés szavak, amikkel oda lehet szúrni. Ugye ez a megint és a még, ez megint miért van már itt? Hát ez megint milyen ruha? Hogy került megint ide? Ezek pontosan a számonkérést erősítik, és feltételezik azt a szándékosságot, hogy szándékosan nem csinálod jól a dolgot? Hát nem látod, hogy ez itt van? Hát miért nem rakottad el, mikor teljesen egyértelmű, hogy nem kéne itt lennie? Hát ezek pontosan, hogy nem a szeretetet és nem az elfogadást közvetítik ezek a szavak és mondatok, hanem elvárásokat és elégedetlenségeket.
Kedves hallgatóink, Csontos Gergelyt, a Férfi Sátor közösség egyik tagját hallották.